Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast. Gondoltad volna, hogy az, ahogyan főzöl vagy eszel, sokkal többet elárul a személyiségedről, mint hinnéd. Erről a különleges összefüggésről, de még csak a fogyókúra lélektani hatásairól is mesél ma Cecz Fruzsina, gasztropszichológus. Nézzük, mi sül ki belőle. Tartsatok velünk!
Hát itt rögtön belecsapok a közepébe, mert mielőtt a beszélgetést elindítottam, azért készítettem magamnak gyorsan egy ilyen epres banános smoothie-t chia maggal, és gyorsan belekortyolgattam, mert hát nem mondom, hogy rettegek tőle, de azért nagyon odafigyelek arra, hogy ne legyek éhes, mert tudom magamról, hogy olyankor feszülté válok, amikor éhes vagyok, úgyhogy ezt próbálom elkerülni, és igyekszem rendszeresen táplálkozni. Ez mit árul el rólam?
Például az, hogy nagyon jól figyelsz a tested jelzéseire, és egyáltalán nem jelent az problémát, hogyha valaki nem szeret éhes lenni. Egy teljesen természetes reakció, hát egészen az ősidőkre nyúlik vissza, amikor ez azért belénk van táplálva evolúciósan, hogy az éhség az egy veszély. Úgyhogy ez, ha bár most már elég modern időket élünk, de azért ettől nem tudunk elrugaszkodni, és a biológia, az evolúciós történet az ott van bennünk belénk táplálva. Sőt, belénk van táplálva a történelem is, amikor szintén egy fenyegetés jelentett az, hogyha éhség következett, mert ki tudja, hogy mikor lesz legközelebb étel, mikor jutunk legközelebb élelmiszerhez, valami fogyaszthatóhoz. Tehát ez, ha bár most már tényleg teljesen más ritmusban élünk, és más lehetőségeink vannak, azért a világ nagy részén már nem fenyeget éhezés, hála Istennek, de attól még ezek bennünk mozognak, és ez szerint működünk sokszor. Szóval ezeket meg lehet tanulni önmegnyugtató mondatokkal, és a realitást behozó mondatokkal kezelni, hogy ne izgulj, nem lesz semmi gond, és kitűzni egy célt, hogy nem tudom, 3 óra múlva odaérjünk az X útra, ahol már tudom, hogy van egy benzinkút, egy kis bisztró, egy bármi, és ez egy cél tud lenni, hogy addig biztosan tudom, hogy kibírom, hiszen azért meg tudok csinálni ennél komolyabb erőpróbákat is.
Ma pont erről a pszichológia és a gasztronómia és az étel és az ember kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Te ugye 2 éve, pont júniusban indítottad el a gasztropszichológia oldaladat, ezen rengeteg hasznos információt osztasz meg, de gondolom te már, mint pszichológus, sokkal régebb óta foglalkozol emberekkel, de mesélj egy picit arról, hogy neked ez mit jelent, és maga mi is ez a gasztropszichológia, mit lehet róla tudni, és miért fontos ez nekünk a mindennapi életünkben.
Igen, nekem a pszichológusi végzettségem vagy tanulmányaim előtt már jóval-jóval az ételek nyelve, az, ha visszatekintek, visszagondolok, akkor rájövök, hogy nagyon régóta ott van, tehát tényleg egészen ilyen gyerekkori emlékként. Nem is a maga az étel, meg az evés, hanem az ételek készítése. És már akkor feltűnt, hogy ez mennyivel több, mint hogy valakinek mondjuk enni adunk, vagy enni kapok valakitől, vagy valami finom, vagy nem finom. Ez mindig kísért engem egészen kicsi koromtól, és aztán pedig, amikor ezzel komolyabban elkezdtem foglalkozni, az a pszichológusi végzettségem környékén volt, de akkor még csak így önszorgalomból, vagy így önmagamat is megfigyelve, talán nem meglepő, hogy főzés közben jutott eszembe, hogy jé, mennyi mindent tudok ahhoz kapcsolni, mennyi mindent elárul az, ahogyan főzök, a különböző más személyiség jegyeimről. És elkezdtem erről így kicsit komolyabban gondolkozni, hogy végig gondoltam a családban, ismerősi körben, hogy jé, mennyire hasonlóan főz, vagy étkezik XY, és mennyire hasonlóan működik a hétköznapokban is. És ezt egy kicsit jegeltem, ezt a témát, meg csak úgy így magamban ott volt, hogy egy ilyen szerelem projekt, de úgy igazán a tanácsadó szakpszichológusi képzésem zárásaként tudtam ezt kibontani, mert akkor ebből írtam a szakdolgozatomat az ELTE-n, és akkor onnantól kezdve, amikor kollégák, vagy a szakdolgozati témavezetőm, vagy akik bírálták ezt a bemutatót, ők biztattak arra, hogy ebben még több van, és hogy mennyire jó, mennyire üdítő téma ez, és mennyire újdonság, sokat tud adni, és bennem is voltak még gondolatok, ezért akkor ezt nem hagytam annyiban, és most már úgy igazán beért ennek, vagy éreget ennek a gyümölcse, akár úgy, hogy igen, létrehoztam honlapot, létrehoztam közösségi oldalakat, könyvet, cikkeket, és szeretném ezt minél több emberrel megosztani, és azt szerencsére azt a visszajelzést kapom, hogy amit én elképzeltem, vagy szeretnék, hogy az ételek nyelvén mennyire könnyen tudunk kapcsolódni, mennyire jól értjük ezt a nyelvet, és itt nem kell magyarázni, nem kell elvont fogalmakat, körülírásokat, mindenfélét kitalálni, absztrakt elvont dolgokat, hanem ezt mindenki érti ezt a nyelvet, úgyhogy egy nagyon jó önismereti vagy beszélgetésindító kapunak bizonyult ez a téma, az ételek nyelve. Önismereti eszközként használom én főleg egyéni és csoportos munkában. Igazából minden ide tartozik, ami az ételek és a lélektan kapcsolata lehet. Fontos, hogy főként egészséges oldalról, tehát hogy nem az evészavarok oldalát nézem, vagy nem a különböző patológiai tépeket, diagnózisokat, hanem az egészséges populációban dolgozom, és egy olyan munkát tud elindítani, amikor sokszor az ételektől kezdjük, tehát az ételek nyelvén szimbólumokkal beszélgetünk, de aztán nagyon hamar eljutunk olyan élményekhez, történetekhez, amik már nem csak az ételekről szólnak, viszont ez nyitott ehhez egy utat, egy kaput, hogy az ízekhez kapcsolódó emlékekről beszélgettünk például.
És most hogy kell ezt elképzelni, mert gondolom, egy általában az emberek azt látják, egy pszichológus ülsz a kanapéján, és akkor beszélt veled, együtt főztök, vagy kóstolgatjátok az ételeket, hogy mit csináltok egy ilyen foglalkozáson?
Sokféle verziója van ennek, van egyébként gyakorlati főzés is, vannak olyan csoportos foglalkozások, amik önismeret a konyhában címmel indulnak, akár most ősztől is lesz, és ott egy egész napot együtt töltünk, és a beszélgetés mellett bizony kimegyünk a konyhába, és különböző szempontok szerint főznek a résztvevők, aztán erről beszélgetünk, és leszűrünk esetleg néhány tanúságot, támpontot, visszajelzést adnak és kapnak egymásnak és egymástól, úgyhogy van ennek egy ilyen része, de amikor nem a konyhában vagyunk, csak egy sima fotelekkel ellátott szobában, vagy az online térben, akkor pedig beszélgetünk az ételekről, és lehet, hogy vannak olyan házi feladatok, amikor a résztvevőknek valamit otthon, mondjuk a saját konyhájukban el kell készíteni, és ott megfigyelni bizonyos szempontokat, és aztán arról beszámolni. De amikor beszélgetünk ételek nyelvén, akkor főleg tényleg azt szeretném előtérbe helyezni, hogy találjunk mondjuk különböző eseményekhez, vagy különböző életszerepekhez például olyan szimbólumokat az ételek nyelvén, ami úgy kifejezhetné, összesűríthetné, hogy neki az az adott dolog milyen élmény volt. És eszméletlen jó képszerű dolgokat szoktak mondani a résztvevők. Mondjuk most pont egy mai példát tudok mondani, amikor egy kliensem az egyik életszakaszáról azt mondta, hogy mondjuk egy rossz választás volt az az iskola, az a végzettség, amit elvégzett, de egy szülői nyomásra maradt ott abban a gimnáziumban, ahol végül járt, és akkor ezt ahhoz tudná hasonlítani, hogy mondjuk egy avasdió vagy kukacos alma. És miért pont ez? Azért, mert alapvetően ezeket szereti, és ezek jók, tehát ő nagyon szívesen tanult, vagy szívesen ment iskolába, de kiderült, hogy van ennek egy ilyen megkeseredettsége, és nem az volt, amit ő kapott, és volt benne valami, ami elrontotta az egészet. Vagy odaégett pirítós, hogyha előbb mondjuk kilép egy helyzetből, akkor még jó lett volna. De így viszont odaégett, és egy keserűség maradt szintén valami életszakasszal kapcsolatban, és túl sokáig maradt mondjuk benne egy szituációban, és nem szólt mondjuk se magára, se másokra, hogy ebből ki kéne lépni. Tehát, hogy ilyen egészen egyszerű képeken keresztül nagyon sok mindent tudunk utána kibontani.
Ez nagyon érdekes. Most én gondolkodom, hogy a jelenlegi élethelyzetemre mit tudnék mondani, de egyelőre nem jutott még semmi eszembe. Szerintem ez így a beszélgetés során jön neki. Meg azon is elgondolkodtam most, hogy is akkor ez kiknek ajánlott, hogy konkrétan, hogy kik azok, akik gasztropszichológussal könnyebben meg tudnak mondjuk nyílni, vagy ki az, aki úgy dönt, hogy hát én megyek pszichológushoz, de gasztropszichológushoz megyek. Szakácsok, pincérek, tehát hogy akiknek eleve közelebb áll az ételkészítés, vagy ez bárki lehet.
Igazából bárki lehet, de általában olyanok szoktak megtalálni, akik vagy valamilyen étkezési kérdéssel, problémával szembesülnek éppen, nem pont aktívan jelenlévő evészavarra gondolok, hanem mondjuk egy régi evészavar, már meggyógyult evészavaros kliens mondjuk, aki utána azért még az ételekkel való kapcsolatán szeretne dolgozni, de már nincsenek mondjuk tünetei. Vagy éppen akit mondjuk ételérzékenységgel diagnosztizáltak, és ennek az elfogadása lenne érdekes neki. Vagy olyanok, akik magukon megfigyelik, hogy nagyon sokszor esznek mondjuk olyankor, amikor nem is éhesek, de a különböző pszichológiai éhségek, az érzelmi evés bekapcsol náluk, és akkor ezt próbáljuk felfejteni, hogy mik azok a szituációk, amikor ők ételhez nyúlnak, ahelyett, hogy egyébként valami máshoz nyúlnának, ami csökkenteni mondjuk az unalmukat, vagy csökkenteni a dicséret iránti vágyukat, vagy a hasznosságérzésüket mondjuk megnövelni. Tehát, hogy ilyesmik például lehetnek előtérben, vagy hogyha szülők megkeresnek, akkor nagyon sokszor szokott lenni téma a válogatós gyerek, a nem eszik a gyerek, a mit üzen a gyerek az ételek nyelvén, vagy éppen az étel elutasításával, úgyhogy erről szoktunk beszélgetni. Ezekben a kliensekben közös, hogy nagyon-nagyon szeretik tehát az ételeknek a témáját egyáltalán. Lehet, hogy éppen most nem szívesen eszik, de szeretne visszatalálni ahhoz az örömhöz, ahhoz a jó érzés, amit az étel neki jelentett mondjuk régebben, de egyébként valahogy mindenkinek van köze az ételekhez, tehát lehet, nem kell ahhoz 6 Michelin csillagos szakácsnak lenni, hogy valakit érintsen ez a téma, hiszen az ételekhez mindenkinek van valamilyen kapcsolódása, van valamilyen viszonya az ételekkel, mert minden nap eszik, jó esetben. Lehet, hogy más főz neki, lehet, hogy csak leúrik a közeli kifőzdébe, vagy csak egy rántottát csinál meg, teljesen mindegy. Valamilyen viszonya van az ételekhez.
Pont ez, ami szerintem egy ilyen kulcs gondolat, hogy mindenképp átitatja az egész életünket, és mindenképp fontos az, hogy megfelelően viszonyuljunk az evéshez. És akkor ez lenne a következő kérdésem, hogy miért fontos az, hogy megfelelő kapcsolatunk legyen az étellel, és egyáltalán milyen kapcsolatunk lehet az étellel, mert ugye az ember azt gondolja, hogy kell azért, hogy életben maradjunk. Én is gyakran viccelődöm azzal, hogy azért eszem, hogy éljek, és azért élek, hogy egyek. Mert nagyon szeretek enni, de nem csak erről szól az egész, tehát, hogy eszek és élek, hanem valamilyen kapcsolatom azért mégis van, és akkor milyen lehet ez a kapcsolat, meg mit lehet erről tudni?
Az étellel nagyon sokféle viszonyunk lehet, a két véglettől elkezdve valahol az arany középútig, tehát lehet mondjuk a két véglet jelentheti azt, hogy egy elutasító viszonyban állunk vele, tehát hogy tényleg a szükséges rosszként tekintünk rá, vagy hogy így semmit nem kívánunk. Ennek lehet persze valamilyen testi oka is, tehát valami emésztési gond például, vagy bármilyen más fiziológiai tünet, amit érdemes kivizsgáltatni és kizárni a különböző orvosi okokat azért, mielőtt nagyon mély lelki rétegekbe is belemegyünk, tehát hogy lehet egy nagyon-nagyon negatív és egy nagyon terhelt kapcsolatunk az étellel, ez akár viszonyulhat oda is, hogy mondjuk gyerekkorunkban milyen viszonyban voltunk az étkezéssel, az étellel, hogyan etettek minket, mik voltak a családban az ételhez kapcsolódó mondatok, cselekedetek, volt esetleg büntetés, ami ehhez kapcsolódott, vagy fenyítés, bármi, nagyon rossz megterhelő élmény, egy olyan betegség, ami aztán mondjuk azt hozta magával, hogy egy nagyon csökkent étvágy, egy nagyon erős válogatás az ételekben. És a másik pozitív véglet, ami már ilyen kicsit túlzott pozitivitás, amikor mindent az étel jelent, és az étel jelenti a mindent, hogy mindenre ez a megoldás, és ez az egyetlen örömforrás mondjuk, ez marad. És annyira sok mindent szeretnénk pótolni a hiányaink közül, hogy mindenre azt látjuk megoldásnak, hogy duplán szedünk a főételből, utána a desszert, a jutalomfalat, a nasolás, a stb. Tehát azért ez a nagyon negatív és nagyon pozitív is létezik, és persze van közte is, amikor egy kiegyensúlyozott viszonyunk van, és az ételt ételként fogjuk föl, idézőjelben csak ételként. Egyrészt benne van, hogy üzemanyag is lehet, tehát hogy valaki üzemanyagnak hívja az ételt, hogy hát ez csak benzin, és akkor megyek tovább, bekapok valamit, és futok tovább. Ezen azért van mit csiszolni, javítani olyan szempontból, hogy legyen egy picit több öröm benne talán, és ne csak egy ilyen kipipálandó feladat, hanem lehessen ezt megélni, ezt az étkezést, és elraktározni, hogy igen, akkor nekem most az élmény ez megvolt, és nem csak rohanok, és a buszon bekapok valamit, hanem úgy meg tudom élni, ha nem is minden egyes napon. De hogy azért vannak olyan napok, amikor át tudom magam adni az étkezés élményének. Ha ideális esetet akarunk megfogalmazni, akkor az étkezés az örömteli esemény. Az étel azért legtöbbször tényleg ilyen lelki táplálék is, és szellemi táplálék is, nem csak az éhségcsillapításnak egy ilyen hasznos eszköze, hanem jó, hogyha megtapasztaljuk azt is, hogy mennyi mindent táplál bennünk érzéseket, jó érzéseket, emlékeket hoz elő, kapcsolódási pontot jelent mondjuk másokkal, a közösséggel, a munkatársakkal, a családdal, ha csak egy ünnepre gondolunk, akkor mennyi minden elképzelhetetlen mondjuk közös evés nélkül, egy születésnap, egy karácsony, tehát ezeknek azért van nagyon sok lelki érzelmi töblete is.
Sokan mondják, hogy gyerekkorában meg kellett tenni az utolsó falatot is, akkor is, hogyha már nem bírta, de mégis meg kellett tenni, mert nem pocsékolunk, nem lehet ilyet csinálni. Vagy valakinek hagyták, hogy félbehagyja az ételt és elszaladjon játszani. Tehát, hogy hogyan ismerhetjük fel, hogy mondjuk nem jó a kapcsolatunk az étellel, és valamit nem jól csinálunk, vagy egyáltalán nem úgy tekintünk rá, mint ételre, hanem akkor pont ebbe a két végletbe esünk, amit te is említettél.
Ennek szinte ezek a jelei például, hogy ha egyrészt, hogy mennyire tudjuk magunkat monitorozni, a testünk jelzéseit például, hogy mennyire veszem észre, hogy éhes vagyok egyáltalán, és azzal utána hogyan bánok, hogyan foglalkozok. Elhesegetem, hogy hát mindegy, majd egyszer valamit eszem, vagy hogy elmégy tudom, hogy még ki kell bírnom mondjuk még 2 órát, mert azt szabtam meg magamnak, vagy azt mondom, hogy éppen hallgatok erre az éhségre, akkor valahogyan csillapítom, és valahogy úgy, hogy nekem az egy feltöltő élmény legyen. Tehát, hogy például, hogy hogyan tudunk erre figyelni, és ehhez kapcsolódni. Ez például lehet egy támpont. És hogyha maga az étkezés kerül szóba, akkor egyrészt, hogy mennyire szívesen készítünk ételt, az is lehet egy, nem muszáj, tehát, hogy a sokfogásos meleg ebéd, hanem egyszerűen mondjuk egy szendvics is lehet ételkészítés, vagy egy salátának az összedobása, vagy egy gyors halsütés, bármi, tehát nem kell csillogtatni az összes konyhai tudományunkat, egyszerűen mennyire szívesen foglalkozunk az étkezés témájával, vagy mennyire szívesen eszünk mondjuk közösen valakivel, mennyire szívesen fejezzük ki az érzéseinket így ehető módon is, mondjuk etetni másokat, mármint hogy főzni másokra, mennyire örömteli vagy nem örömteli. Ez teljesen változott, tehát van, aki tényleg nem egy konyhatündér, és ezzel a világon semmi probléma nincsen, hanem azt is meg lehet figyelni, hogy ha mondjuk mástól kapok ételt, akkor az nekem milyen, és hogyan fogyasztom el. Egyszerűen szerintem megvannak ezek az élmények és érzések mindenkiben, hogy amikor ott van előtte egy tál étel, amit mondjuk nagyon szeret, és nagyon szívesen fogyaszt sokszor, akkor az csak így muszájból eszi meg éppen, mert olyan életszakaszban, vagy olyan hangulatban van, vagy úgy igazán tud neki adni sokat, és hozzá tud tenni a napjához, és aztán tud tovább menni a dolgára. A gyerekkori élmények, amiket te is említettél, egyébként azok azért változtathatók és felülírhatók. Amikor mondjuk valaki szülő lesz, az is egy külön érdekes dolog, hogy mennyire sokszor jön ki a saját száján a saját édesanyja vagy édesapja, tehát hogy amikor azok a mondatok ugyanúgy elhangzanak az asztalnál, azok a hívószavak, azok az akár büntető, vagy akár jutalmazó mondatok, hogy tovább adódnak el következő generációra, vagy éppen meg tudja ezeket állítani. De fontos az, hogy ezekkel mondjuk így visszaemlékezzünk és tisztában legyünk, hogy hogyan viszonyultunk az ételhez kicsi gyerekként, és a mi családunk, mint olyan, hogyan viszonyult a közös étkezésekhez, voltak-e közös étkezések, ezek milyen hangulatban teltek, tehát hogy mit tudunk továbbvinni a saját felnőtt életünkbe, azért ezek meghatározóak, hogy miket hozunk, tényleg mik csengenek vissza, és miket hívhat elő mondjuk utána egy későbbi közös felnőttkori nagy családi étkezés. Az különösen tényleg egy érzékeny időszak, amikor nekünk is már saját családunk lesz, és össze kell akár hangolni a párunk családi hagyományait és a miénket, és aztán valahogy összegyúrni egy közösen vihető és fogyasztható forgatókönyvbe. Úgyhogy önismereti út, ahogy már mondtam, tényleg nagyon, nagyon alkalmas rá.
Jó, hogy említetted az önismeretet, mert például még az étkezési stílusunkból is sok minden kiderülhet. Írtál egy könyvet is, a Terítéken a lélek címmel, és ebben többek között a szakértők által meghatározott 9 különböző étkezési stílust említett, és azt írott, hogy ebből sok minden más is lehet következtetni, például arra, hogy ki hogyan dolgozik, az illetőnek hogyan működik az egész élete, meg hogyan viselkedik, és hogy egyáltalán mit árul el rólunk az evésünk. Hát én erre vagyok kíváncsi, hogy itt fel is sorolom gyorsan ezt a 9-et, jó, hogy ne neked kelljen. A lassan evő, gyorsan evő, rendszerező, kalandor, szétválasztó, összekeverő, habzsoló, előkészítő és a válogatós. Ez ugye mind az étkezésre vonatkozik, de hogy ez akkor, hogy épp melyikbe tartozunk, ez mit árul el rólunk?
Egyrészt nem egy kőbevésett igazság persze, ez csak egy megfigyelés, amit lehet tenni a szokások alapján, és nem egy egyenlőségjel azért, de hogy egy erős támpont lehet, inkább azt mondanám, vagy egy, tényleg egy ilyen új színfolt abban, hogyha arra gondolunk, hogy mi hogyan eszünk, hogy egy átlagos napon, tehát nem amikor mondjuk rohanunk, és muszáj gyorsan enni, egyébként nem szoktunk úgy enni, csak éppen valahogy most szükséges, vagy nem egy ilyen kifejezetten lassú étkezés, amikor előttünk az egész hétvége, és bármit megtehetünk. Tehát, hogy ez egy teljesen átlagos napon, egy átlagos étkezésben hogyan eszünk, hogyan működünk, akkor egy ilyen gondolatébresztő lehet arra, hogy mi mindent csinálunk még hasonlóan.
Lehet ebből visszafelé kiindulni, hogy amikor habzsolók vagyunk, akkor ezt észreveszünk, és utána megpróbálunk lassan enni, akkor az majd kihat az életünk más területeire is, vagy ez így nem működik?
Tudom képzelni, hogy működhet. Tényleg nem minden nyitó kulcs ez az étkezési szokásoknak a megfigyelése, de oda-vissza hatásban van, ez egészen biztos. Tehát, hogy ez működik egyik irányba, akkor a másik irányba is, hogy a tudatosság egyszerűen, hogyha ha bekapcsol és előtérbe kerül, akkor ez több mindenre kihat.
És milyen egyéb önismereti témára világíthat rá az evési szokásunk, vagy a sütési, főzési stílusunk például?
Akár például arra, hogy kinek milyen a habitusa, a temperamentuma, hogyan kezeli a idő nyomását, vagy hogyan, mennyire követ fix szabályokat, és mennyire inkább improvizál, lásd recept, vagy nem receptből főzés, vagy mennyire hajlandó mondjuk újítani, vagy mennyire inkább a hagyományokhoz ragaszkodik. Ezek azon egyik sem jó vagy rossz, hanem egyszerűen ezek beállítottságok, ezek minden helyzet valamire előnyös lehet, tehát hogyha valaki hagyománykövető, az is nagyon jól előtérbe kerülhet valamilyen helyzetben, valaki valamilyen helyzetben újító, vagy ilyen nagyon bátor, és mindent bele, az is megtalálhatja azt a terepet, ahol ez jól tud elsülni, úgyhogy tényleg egyik sem előny vagy hátrány, hanem mindegyik megkaphatja a saját terét. Hogyan kezeljük mondjuk, ha valami döntéshelyzetben vagyunk, hogyan kezeljük azt, hogyha egyszerre több dolgot kell elvégezni, mennyire vagyunk előrelátóak, én például sem ennyire, főzésben sem, és nem tudok egyszerűen összehangolódni, rendes munka sorrendet felállítani, és mindig valamit megkeverek, hogy még kiguberálom a szemetesből a csomagoló papír, hogy az hogy is kellett csinálni, és hogy jaj, nincs itt a megolvasztott, vagy akkor még a gyorsan meg kell csinálni, és már egyébként ott állnék, nem tudom, könnyékig tésztás kézzel. Szóval, hogy én így működöm például a főzésben is, vagy sütésben is, és a hétköznapokban is, hogy képtelen vagyok eléggé előre gondolkozni, vagy tervezni. Hát ez van, ezt elfogadtam, és már csak mosolygok rajta. Kicsit próbálok rá persze jobban figyelni, és tudatosabb lenni, és már egyébként haladgatok, de szerintem ez sosem fog gyökerestül megváltozni, amivel semmi probléma nincsen egyébként.
Most eszembe jutott nekem is erről az, hogy amikor eleinte főztem, vagyis elkezdtem főzni egyedül, akkor nagyon dühös voltam magamra, hogyha valami nem sikerült. Hogy lehetek ennyire szerencsétlen, egy ilyen béna, és akkor jött az önostorozás, stb. És valóban, ahogy az életben kinőttem ezt, már mint így az önismeret terén is fejlődtem, és már más dolgokban sem ostorozom ennyire magamat, most már a főzésben sem vagyok ennyire szigorú, hogyha valami nem úgy sikerül, akkor nem gaj, hát akkor ebből majd másat fogunk kihozni, vagy akkor ez most így alakult, és ezt így kell elfogadni. Tehát, hogy valóban van összefüggés a kettő között, és talán most már bátrabb vagyok a főzésben is, vagy most már nem vagyok annyira szabálykövető, mert korábban a recept le volt írva, hogy egy csipet só, akkor azt csak egy csipet sóval lehetett, se több, se kevesebb, és ugyanígy volt az életben is, hogyha valamit meg kellett csinálni, akkor az pont úgy szerettem volna, és ugye nem úgy sikerült, akkor öndős voltam. Hát ez most csak egy ilyen kis kitérő volt, de ha már ennyit beszélünk az ételről, akkor elkerülhetetlen, hogy beszéljünk a kinézetünkről is, mert ugye a kaja valamilyen szinten lerakódik ránk, vagy befolyásolja a testsúlyunkat. És beszéljünk kicsit arról, ha már itt a nyár is, hogy mert nagyon sokan próbálnak ugye formába jönni, meg az áhított alakot elérni, hogy hogyan érdemes fogyókúrázni.
Áhított alakkal nem biztos, hogy érdemes kezdeni például. Tehát a célkitűzés már önmagában nem biztos, hogy így nagyon nagynak kell lennie ennek a célnak. Az is egy érdekes dolog, hogy igen, pont a nyár közeled, vagy a nyár van éppen, és ilyenkor a bikini body az kötelező, mondjuk a nőknél, a férfiaknál pedig a, nem tudom, hogy beach body-nak hívják ők is, de lehet, hogy pont nem a nyár a legalkalmasabb időpont nekünk személy szerint. Tehát szerintem érdemes lenne megtalálni azt is, kibújni eleve ebből a szorítóból, hogy májustól minden magazin ezzel van tele, meg az összes polc és az összes drogéria, hogy akkor tudják, hogy lassan itt a szezon, és belebegtetik, hogy úgyis mindenki most fogja keresni a fogyasztószereket, és a tekercselőszalagot, és a mindent, úgyhogy azt így elénk tolják, hogy igen, igen, jól gondolod, most kell fogyni, úgyhogy hajrá, június 1-től jól kell kinézned. Tehát ezt szerintem érdemes lenne így személyre szabni, a saját személyünkre szabni, hogy lehet, hogy nem pont a nyár a mi időszakunk. Ha éppen úgy gondoljuk, hogy van egy pár plusz kiló rajtunk, akkor veszünk egy fél számmal nagyobb lenge nyári ruhát, és majd elkezdjük mondjuk az alakváltást októberben, vagy márciusban, amikor erre felkészültnek érezzük magunkat. Azt hiszem, az a legalkalmasabb időpont, és ennek meg kell érnie ennek a döntésnek. Ez nem biztos, hogy pont naptárhoz köthető, hanem ez egy nagyon hosszú előkészítő munka, hogy rá kell erre hangolódni, meg kell találni azt a motivációt, meg kell találni azt a irányt, ami nekünk a legjobban beválik, és az önsanyargatást, azt szerintem most már azért élünk annyira modern időket, hogy már egyre jobban tudjuk, hogy ez nem vezet sehova, és még a fogyókúra, vagy az új életmód közepén is azért az étel maradjon öröm. Tehát, hogyha ettől eltávolodunk, és csak azt nézzük, hogy igen, akkor most 3 hétig üres rizst fogok enni vízzel, fú, de jó lesz, ettől várom a csodát, akkor ez a fajta megvonás, és önmegtartóztatás, meg önkorlátozás, ez lehet, hogy addig a 2-3 hétig tényleg ilyen aszkéta módjára működni fog, de szinte kötelező módon hívja azt, hogy ez vissza fog csapni, és aztán pedig, hogyha lejárt ez a 2-3 hetes időszak, amit kitűztünk, akkor utána megyünk a strandra, és esszük a lángost, tehát akkor ez így egyszerűen hívja azt, hogy ha sokáig megvonunk magunktól valamit, akkor utána olyan fajta sóvárgást, meg hiányt élünk meg, nem csak testileg, hanem lelkileg is, hogy ez utána vissza fog ütni, és semmi köze a kiegyensúlyozott étrendhez, amit utána végig tudunk vinni. Tehát szerintem fontos ez, hogy megadjuk magunknak azokat az ízeket, amikre vágyunk, és lehet, hogy lehet valamilyen átalakítást csinálni, mondjuk tönköllisztből készíteni, vagy valamilyen egészségesebb fajta édesítőszerrel készíteni egy pudingot, vagy egy valamilyen süteményt, de hogy önmagunknak a sanyargatása, és az ezt magával hozó sóvárgás, az kerülendő, mert ez sokkal nagyobb jó-jó effektust fog utána magával hozni, mint amekkora hasznot.
Nagyon sokan tapasztalják ezt a jó-jó effektust, mert tényleg az van, hogy lefogynak 2 kilót, aztán visszajön 3, és akkor kezdik előről, és teljesen elmegy az egésztől a kedvük, és valóban egyszerűen nem tudnak napirendre jutni ezen. És itt a kérdés, hogy hogyan lehet átesni a ló túloldalára. Az, amikor teljesen mindent megvonunk magunktól, és azt gondoljuk, hogy ha 2 hétig csak vizet iszunk meg, ahogy mondtad, ezt az üres list eztük, akkor ez jó. Igazából egy olyan kérdés fogalmazott meg bennem, hogy milyen veszélyei vannak a radikális étrendnek, és ezt mind pszichológustól kérdezem.
Például a tápanyaghiány, ez bár nem szorosan pszichológiai fogalom, hanem inkább dietetikai, de hogy mégiscsak ott van a tápanyaghiány ebben, ami kihat a lelki állapotunkra is, tehát azért egy olyan fajta frusztráció, vagy olyan fajta lehangoltság tud jelentkezni, ami így összességében testi-lelki egészségre is kihat, és nem pozitívan hat. Egyszerűen annak a megjelenése, hogy egy folyamatos korlátozás, és egy folyamatos ilyen egyensúlyozás, és ilyen készenléti állapot jellemző ilyenkor, hogy ezt sem mehetek, de várom a végét ennek az időszaknak, olyan eltávolodás mondjuk a realitástól is, meg a hétköznapi normál teendőktől, normál életritmustól, vagy akár magától, mondjuk egy közösségtől, egy baráti társaságtól is lehet eltávolító ez az ön megtartóztatás, mondjuk a pár hetes diéta során, hogyha kitűztünk valamilyen villámmódszert magunknak, lemaradunk olyan élményekről, amikben egyébként nyugodtan részt vehettünk volna, csak nem megyünk el mondjuk egy étterembe, vagy egy buliba, mert tehát ott úgy sincs üres rizs, és nem fogunk azt enni, hát nem csinálok magamból hülyét, hogy elkezdek üres rizst enni ott a buli közepén. Tehát, hogy sok ilyen korlátot és ilyen határt rakunk magunk köré, amik után elválasztanak az örömteli élményektől, és nem adják meg sem a testi, sem a lelki-szellemi táplálékot. Úgyhogy pont, meg hogy a végletek azok sosem jók, tehát a egyik véglet sem jó általában, se a túl sok, se a túl kevés, tehát az mindenképpen egy kilengés jelent, hogyha valaki valamit végletesen csinál, és sokáig nem is tartható. Tehát ez már szinte garantálja azt, hogy kudarc élményt fogunk megélni. Nem lehet a végtelenségig ezt, vagy hát lehet, de nem nagyon érdemes tartani, meg épésszel ezt. Nem nagyon lehet azért sokáig bármi végletes kilógó dolgot tartani.
Igazából a kulcs szerintem mindig ez a fokozatosság, és itt is az egészséges életmódra való áttérés az, hogy legyen egy rendszer, egy kialakított egy olyan dolog, ami nem kell tényleg utána már akkor a végletekbe esni, hogy akkor 2 hétig nem etünk semmit, utána meg junk foodot, ilyen egészségtelen kaját etünk, hanem akkor legyen meg ez a folyamatos egy ilyen rutinos dolog. De mit tanultál meg, vagy mire tanított meg téged a gasztropszichológia?
Például arra, hogy magamat is figyelmeztessem az étkezésnek a súlyára. Tehát, hogy ez egyébként is mindig is fontos volt, és mindig örömteli volt nekem ez, de hogy most, hogy ilyen sokszor el is mondom, meg olvasok is róla kutatási szinten is, hogy ez mennyire sokat tud adni, hogy tényleg mondjuk minden érzékszervünkkel ilyen mindful módon étkezzünk, vagy akár úgy is főzzünk, hogy ez milyen sokrétű hatással bír arra is, hogy mondjuk kevésbé leszünk éhesek, tehát egy ilyen testsúly megőrzés szempontból is jó, meg tényleg ilyen holisztikus módon tekintve, hogy mindenünket táplálja, hogyha minden érzékszervünket bekapcsoljuk, és van 2 gyerekem, úgyhogy nekik is tudatosabban szoktam már mondjuk az étkezéssel kapcsolatban kommunikálni, beszélni. Bevontam őket eddig is persze mindenbe, mert nagyon szeretnek a konyhában sürgölődni, forgolódni, de erre így most már plusz hangsúlyt helyezek, hogy semmiképpen nem korlátozom őket ebben, mert legyenek közel az ételhez, és maradjon ez a viszonyuk ilyen jó az étel készítése is, meg az étkezéssel is, és mondjuk mindig figyelek arra, hogy elkerüljem a tukmálást, elkerüljem a még azt edd meg, és aztán lesz csoki című mondatokat, tehát hogy ezekre így még jobban tudok koncentrálni.
Tökéletes zárszó, így a végére nagyon jól bekerekítettük, úgyhogy köszönöm szépen, Ruzsi, hogy elmondtad.
Nagyon köszönöm.
Tényleg szerintem egy olyan új világot nyitottál ki nekem is, hogy most már teljesen máshogy fogok tekinteni az ételre, az étkezésre is, és maga a főzésre is. Úgyhogy köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogyha így van.